Mai közös gondolkodásunknak, elmélkedésünknek címe: szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén. Mindnyájan karizmatikusak vagyunk, avagy a legfontosabb adomány. Egy kicsit csatlakozik a két héttel ezelőttihez, a pünkösdi elbeszéléshez. Néhány részt olvasok fel az első korintusi levélből, az egészet nem tudom, mert hosszú a téma szövege, de utalni fogok az egyes pillérekre, tehát egy pár gondolatot felolvasok. Bocsánatot kérek. A lelki adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Különfélék a csodatettek is, de Isten, aki mindezt mindenkiben véghez viszi, ugyanaz. A lélek ajándékait pedig kiki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test, így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testté lettünk a keresztség által, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. A test sem egy tagból áll, ugyanis, hanem sokból, még ha láb mondaná is, nem vagyok kéz, nem tartozom a testhez, mégis a testhez tartozik. Ha pedig a fül mondaná, nem vagyok szem, nem tartozom a testhez, mégis a testhez tartozik. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rá szükségem. Ellenkezőleg a gyöngébbeknek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Ti tehát Krisztus teste vagytok, és egyenként tagjai. Adott Isten csodatévő hatalmat, gyógyító erőt, segítőkészséget, kormányzó képességet, különféle nyelvadományt és beszédek magyarázatát. Vajon mind apostolok, mind proféták, mindnyájan nyelveket beszélnek? Törekedjetek a tökéletesebb adományokra. És ezután jön a szeretett himnusz, amire majd külön utalni fogok. Keressétek tehát buzgón a lelki adományokat, azután még egy kis részt olvasok fel. Az élettelen hangszernél is akár fuvola, akár hárfa, ha nem különböző hangokon szólal meg, hogyan lehet fölismerni, hogy mit játszanak rajta? Ne legyetek olyanok, mint a gyermek gondolkodásmódotokban, csak a gonoszságot illetően legyetek kisdedek. Gondolkodástokban felnőttek. Ha valamennyien profétálnak, s belép egy hitetlen vagy avatatlan, valamennyien meggyőzik. Mindenkitől ítéletét hallja, s kiderülnek rejtett gondolatai. Ha egybegyűlik a közösség, és mindnyájan az elragadtatás nyelvén szólnak, avatatlanok vagy hitetlenek lépnek be, nem mondanák, hogy elment az eszetek? Ennyit körülbelül, aztán majd még utalok egy-két dologra. Első gondolat, amit megfogalmazódott bennem, kisebb rendűségi érzés. Jó magam is többször tapasztaltam, és a reán bízottak is, hitben testvéreim, kereső emberek sokszor elmondták a következőket. A karizmatikus mozgalom egyes árnyalatainak tagjai, katolikus vagy más egyházakhoz tartozók is úgy érzékeltették közösségüket és a bennük folyó életet, mintha az egy külön plusz jutalom, kiegészítés lenne a normál kereszténységhez képest. Mintha nekünk, úgynevezett egyszerű keresztényeknek még egy fokozattal feljebb kellene kerülnünk, mintha valami hiányozna nekünk belőlünk. Szokták is ezt mondani, hogy ez még hiányzik. Ebben némi igazság van, de csak a megtérés, a tudatos megtérést illetően, mert a tudatos evangéliumi életvállalása sokszor hiányzik életünkből, lényegileg azonban semmi, sem a karizmatikus élményekben részesültek nem állnak felsőbb vagy alsóbb szinten. Ezt mindenképpen tudomásul kell venni, még ha mondják is. Ez a magatartás éppen ezért sokakból kisebb rendűségű érzést vált ki. Nincs új a nap alatt, idézem a Prédikátor könyvét. Erről a jelenségről, amiről az elején szóltam, már Pál apostol is részletesen beszámol. Olyan nagyméretű és mély problémát okozott ez a magatartás, hogy egyéb más okok mellett már-már a közösség felbomlásával fenyegetett. Az egész korintusi levél tulajdonképpen erről szól, hogy válságban van egy közösség. Egyszer egy hetes lelki gyakorlatot tartottam csak erről, egy beteg egyházközség és annak gyógyulása. De mi most ebből a betegségből csak egy részt veszünk ki, lássuk ennek a kornak, jelenségnek az összefoglaló menetét. A korintusi hívek, részesülve a Szentlélek különféle adományaiból, azt kezdték állítani, hogy az ő karizmájuk a legkiválóbb, és fölötte áll a többinek. És ebből a körből még különös erővel kiemelkedtek azok, akik a nyelvek adományát vélték elnyerni. Ők azt állították, hogy ez a karizma a legkiválóbb, és valamiféle elit, arisztokratikus csoportot alkottak a közösségen belül, persze egy darabig belül, de aztán a szakadás szélére sodorva. Mintha Jézushoz tartozásnak lennének fokozatai, akár hasonlóak valamiféle titkos beavatás eredményének, lehet, hogy megkísértette őket a akkori sok kisázsiai vallásnak, a misztérium vallásoknak a gondolata vagy élménye. Ők és más adományok vélt vagy valódi birtokosai ekkor aztán felforgatták a közösség életét, taszították a jóra törekvő embertársaikat, és a széthullás szélére sodorták Jézus családját. A nyelveken szólók még ennél is nagyobb zűrzavart okoztak, zártabb lelki életükkel, gőgjükkel. Ilyen légkörben szólal meg az apostol, tehát ez a kór eset leírása. A józan tanítás, a gyógyulás útja, ezt a címet a második Timóteus levélből kölcsönöztem, nagyon ismert, eljön az idő, amikor a józan tanítás nem hallgatják szívesen az emberek, hanem ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, és csiklandoztatják a fülüket. Nagyon képletes beszéd. Mi a józan tanítás, ami nem kell? A józan tanítás az, hogy Jézus kegyelméből és a Szentlélek erejével szeretnünk kell Istent és egymást, mert ezeknél nagyobb parancs nincs. Ha el akarsz jutni az életre, tedd ezt, és élni fogsz. De ez, jaj, túl józan, túl hétköznapi, túl száraz, minden nap felkelni és megkeresni Jézus például az elesettek a szenvedő körében. Ezért valláspótlékokba menekülve a közösség tagjai egyszer csak elhitetik magukkal, hogy Isten útján járnak, amit segítségül kaptak. Mert a karizmák segítség, amit segítségül kaptak, azok egyszer csak céllá válnak, és a valódi cél, Isten és egymás szeretete eltűnik, kámforrá válik. Visszaállítani az eredeti sorrendet. Mit jelent ez? Tehát nem öntjük ki, nem dobjuk ki a karizmákat, csak a helyüket megtaláljuk. Valóban vannak lelki adományok, idegen és közismert szóval karizmák, amelyeket a Szentlélek ajándékainak nevezünk. Ezek sokszor egybeesnek természetes adottságainkkal, talentumainkkal, én nem érzek szöges ellentétet, Istentől kapott talentumaink is felfokozott formában karizmák. Néha azonban lehetnek egészen rendkívüli karizmák, például a profétálás, az elragadtatás, és a többi, amiről részletesen beszámol az apostol, de, és itt jön a nagy de, ezeket mindenki a közösség építésére kapta. A testnek a hasonlata, amit föl is olvastunk, nincs erősebb, vagy gyengébb, alacsonyabb, vagy magasabb rendű, kisebb, vagy nagyobb adomány. Mindegyik egyenértékű. Úgy illeszkednek egymáshoz, mint a test részei tagjai, egy testet alkotva. Ha bárki kiemeli a sajátját, ha bárki lenézi a másikét, romlásba dönti az egész testet, végső soron Krisztus testét, az egyházat, vagy a helyi egyházat, vagy azt a hívő közösséget, ahol él. Tehát nagyon fontos, léteznek ilyenek, még egyszer mondom, vagy a talentumoknak a megszentelt áldott formáiban, vagy rendkívüli módon, de csak az egész test javára. Tehát ez az első nagyon fontos lépés. És a nyelvek. Hát erről külön szeretnék szólni, a nyelvek adományáról, mert az apostol is teljesen külön tárgyalja nyomatékkal. Nem ám kiválósága és magasabb rendűsége miatt, nem, épp ellenkezőleg. Míg a többi karizma a közösséget szolgálja, addig ez csupán az egyén lelki életét erősíti és táplálja. Ezért, bár látványos sokak számára, és zavarba ejtő a kívülállók számára, de hangsúlyozni szeretném, hogy nem is olyan különös dolog. Az apostol is, most bocsánatot kérek, mint egy picit félváról venné, ő így mondja, hogy tudna nyelveken szólni, de ő nem nagyon teszi. Közösségben imádkozva nem ajánlatos semmiképpen a nyelvek adományával élni, mert a kívülálló, jószándékú keresők, pogányok szinte meg is zavarodnának, vagy pedig azt mondanák a keresztényekről, hogy eszüket vesztették, ha meghallanák ezt a fajta imádkozást. Egy picit nézzük részletesebben, megpróbálom megmagyarázni, hogy végül is mi is ez a nyelvek adománya. Görögül is ismert glosszolália. Valószínűleg a Szentírás kutatók szerint ez már egy létező ima mód volt a pogányoknál, főleg extatikus formában történt. Nem egy létező nyelv alapján, hanem sokszor dallamosan hangzó, egy nyelvszerű hangözön, amelyben vannak ismétlések, és ettől úgy tűnik, mintha egy idegen nyelv lenne, és erről a pogányok azt állították, hogy az istenség titkos nyelve, vagy az istenséggel való kommunikációnak a nyelve. Na már most, ezt használták fel a pogányságból megtért keresztények. Az evangéliumokban nem találkozunk ugye ilyesmikkel, hanem az apostoli leveleknél ott sem sok helyen, tehát a megtért keresztények felhasználták. Ők a Szentlélek adományaként tartották számon, ami nem tévejgés, hanem, és erre számtalan mód van a Szentírásban, egy természetes, bár egy különös imamód megkeresztelése. Ez kicsit hasonlít, távoli hasonlatképpen, de az inkulturizációnak hívjuk, amikor a jó misszionárius felhasználja a régi szokásokat, régi elemeket, anélkül, hogy elárulná Krisztust, felhasználja a kultúrát az evangélium hirdetésére, a missziós munkára. A rossz misszionárius kiirtja ezeket. Hát valami ilyesmi történhetett, hogy ezt a már létező ima módot jó értelemben felhasználták a keresztények, és a Szentlélek adományaként tartották számon, nem tévejgés, ez egy természetes folyamat. De ez itt jön aztán, amire vigyáznunk kell, ez nem a pünkösdi történet nyelve eseménye. Ez egészen más. Tehát két héttel ezelőtt elmondtam, hogy a pünkösdi nyelvtörténet lényege, hogy az evangéliumot mindenki a saját nyelvén hallja, és egymást is megértik, tehát a válaszfalak leomlása belső nyelvről van szó, teljesen belső nyelvről, amit a nyelv kifejez, én már közel kerültem, leomlottak a falak egymáshoz és Istenhez, más, csak esetleg a nyelv szó miatt hajlandók vagyunk összekeverni, de ez más. Úgy is mondhatnánk, hogy a gyermekség kifejezése rendkívüli ima móddal. Én egyszer próbálkoztam, egy karizmatikus úrral beszélgettem, mert próbálok mindent úgy kikutatni, és megkérde, próbálja elmondani nekem ezt, és ő valami ilyesmit mondta, és talán így tudtam a legjobban ráérezni, hogy amikor az ember, a kisgyerek a szüleit nagyon szereti, és nem tud még beszélni, akkor a maga nyelvén, a maga gügyögő nyelvén mégiscsak beszél. És azt ő komolyan gondolja, vagy komolyan érzi, a szeretet nyelvén szól, és a szülők, az édesanyja, édesapja nem az értelmükkel értik azt a gyermekbeszédet, de a szívükkel, hogy ez az illető úr így próbálta érzékeltetni, és tényleg úgy rá is éreztem, hogy ez a karizmatikus ima, a nyelvek imája tulajdonképpen egy ilyen gyermeki ráhagyatkozás Istenre, amikor hát a valóságos nyelv eltűnik, és ilyen gyermeki nyelvé változik, de mondom, hogy ez csak egy megközelítés, valószínűleg közel jár az igazsághoz. Ennek ellenére apostollal együtt azt kell még egyszer mondanom, hogy mégiscsak ez a legkisebb adomány, mert kizárólag az egyén lelki épülését szolgálja, és nem a közösségét. Tehát ha van, megköszönjük Istennek, ha nincs, az se baj. Miért? Mert a legvégén, a dolgok legvégén csak egy marad. És itt most már rá kell éreznünk arra, hogy a szeretet himnusz, amit mi annyira szeretünk, bocsánat az ismételgetésért, ez tulajdonképpen nem egy, mi kiszoktuk ragadni és úgy felolvasni, ezek szorosan itt beágyazva szerepel ebben a problémakörben, mert ez az iránytű és ez a fény ebben a látszólagos kaoszban, ebben a lelki önzési folyamatban azt mondja, hogy a karizmákról szóló tanítás a szeretet himnuszban nyeri el teljességét. Minden adomány csak ebben nyeri el értelmét és célját.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Az Ima Urát liturgiája. Kompletórium következik.